Gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat a Gyűjtő mai adásában. Molnos Péter művészettörténésszel beszélgetek egy kiállításról, aminek a címe a legnagyobbak, főművek és fontos képek Munkácsitól Kondorig. A kiállítás pedig 2021. június 27-től szeptember 10-ig látható a Kézelbach galériában. És hát ez nem csak egy egyszerű kiállítás, hanem meg is lehet vásárolni ezeket a képeket, de egy nagyon érdekes művészettörténeti vonal mentén vannak ezek a képek összeállítva, tehát hogyha valaki megnézi ezt a kiállítást, akkor tulajdonképpen azért kap egy tiszta képet a magyar művészettörténet vonaláról, sőt, hogyha belekukkant a weboldalon lévő katalógusba, akkor még jobban, mert ott pedig eléggé jól csoportosítottátok ezeket a képeket különböző fő témák mentén. Igaz, Péter? Valami ilyesmi ötlet volt a kiállítás mögött?
Hát a csoportosítás, meg a koncepció az a Kézelbach Tamás munkáját dicséri, tehát szerintem nyilván az járatott a fejében. Egy tipikus egyébként műgyűjtői mentalitás, hogy a művészetet nem csak a könyvekben olvasható, általában időrendi sorrendben lehet, vagy kell, vagy érdemes bemutatni, hanem különböző szempontokat lehet vegyíteni. A műgyűjtemények általában így épülnek fel. Tehát ebbe a katalógusba is vannak ugye a nagy klasszikusok, ezekkel indul a idősebb Markó Károly, egy ilyen szinte azt mondhatom, hogy csak múzeumban látható színvonalú és méretű alkotásával, utána jön Munkácsi, ezek adják a felütést, és akkor utána ilyen különböző gruppok, csoportok vannak, tehát hogy a Gresham kör föl van villantva, főleg Egri főműveivel, aztán vannak tematikus blokkok, mint mondjuk a virágcsendéletek, vagy a virágcsendéletek, a gyümölcscsendéletek, de van egy olyan vonulata, ami a magyar történelemre utal, ugye itt a IV. Károly koronázási ünnepsége kapcsán előkerült pár kép, ami történet, nem csak művészettörténet, de történelmi szempontból is érdekes, aztán az eukarisztikus konferenciával kapcsolatos képek. Tehát azt mutatja, hogy nagyon sok út vezet a képzőművészet felé, és ez nem feltétlenül csak tisztán képzőművészeti, vagy tisztán festészeti. Tehát nem csak mondjuk irányzatok, mint a fauve, vagy az impressionizmus, vagy a posztimpressionizmus, hanem egyéb dolgok is bejátszanak. Például valaki budapesti látképek felé érdeklődik, akkor ebből az irányból is meg tudja közelíteni a műveket, vagy illetve a kiállítást, mert van egy elég tisztességes csoport, ami ezt a irányzatot...
Nagyon jó hangulatú képekkel.
Igen, ezt a témát mutatja. Ez egyébként nyugaton abszolút bevett. Tehát, hogyha végignézünk egy angol múzeumon, vagy egy angol műgyűjteményen, főleg egy tradicionálisan, akkor ilyenfajta csoportok vannak. Vadászképek, lovasképek, a városlátképek, azok nagyon népszerűek. Magyarországon ez még nincs annyira elterjedve. Szerintem a Kézelbach Tamás gondolata is az, hogy talán így lehet szélesíteni a művészet felé érdeklődő, vagy a művészet iránt érdeklődő körét.
Ennek a szemléletnek a kialakulásához, hogyha jól sejtem, azért van egy ilyen kvantitatív oldala is, de kell egy bizonyos mennyiségű képet birtokolni, illetve egy bizonyos mennyiségű időnek el kell telnie, hogy az ember képes legyen, vagy a gyűjtő képes legyen egy ilyen szemléletet kialakítani.
Vagy kellően élénk fantáziájának kell lenni, mert hogy nagyon sok irányból lehet közelíteni. Tehát ha azt mondom, hogy persze lehet ezt a tematikus módszert, hogy mondjuk Budapest látképek, vagy történeti tárgyú képek, de adott esetben van olyan gyűjtő, aki színek szerint próbál, ami nem megvetendő. Tehát itt most nem arról van szó, hogy a kanapé színéhez akar valamilyen azzal harmonizáló képet szerezni, de mondjuk a kék az egy archetipikus szín, ami nagyon sok mindent kifejez, szabadságot, könnyűséget, elengedettséget, a transzcendens szférákat, és valaki a kék szín által dominált képeket gyűjti. Tehát, hogy persze kell megfelelő mennyiség, meg elég nagy rálátás ahhoz, hogy az ember szemezgetni tudjon, és ezáltal ki tudjon jelölni bizonyos műcsoportokat, de nagyon sok ilyen irány található, mindenkinek az egyén ízlésének, felfogásának megfelelően, és akkor könnyebb, ha ekkora szabadságfokkal dolgozol, bizonyos csomópontokat találni, 100-200 vagy jelen esetben 222 mű között.
Egyébként jellemző szerint most nem akarom a szádba adni ezt a dolgot, szerintem egy kicsit jellemző a magyar művészet történet felfogására, hogy próbálja bele szuszakolni az életműveket, meg a műveket általában különböző kategóriákba, és nagyon nehezen kezelik, hogyha valaki egy kicsit próbál ezen a kockán kívül gondolkodni. Szóval, ahogy mondtad, erre ahhoz, hogy valaki így próbáljon rendezni, akár a magyar művészetre, de akár az egyetemes művészet történetére, ahhoz kell egyfajta gondolkodási szabadság, amit azért bizonyos dogmák, amik kialakultak ebben a tudományban, a művészet történet tudományában, ezt kicsit nehezen engedik számunkra néha. Én nekem ez az érzésem.
Hát ez minden tudománnyal így van, ugye a tudomány alaptermészetéből fakadóan rendszerező akar lenni, és vannak olyan tudományok, amelyek nem a természettudományok, mint mondjuk a bölcsészettudományok közé tartozó művészettörténet, annak a képviselői pedig néha még túl rigorózusan is megpróbálnak úgy tűnni, vagy megpróbálnak úgy mozogni, vagy úgy tárgyalni a tudományukat, hogy az minél inkább természettudományosnak, vagy objektívnek, vagy reálisnak tűnjön. A másik meg az, hogy sokkal könnyebb eligazodni olyan helyen, ahol fixen letűzött irányjelző karók vagy táblák vannak. Tehát az ember...
biztonságosabb érzi magát.
Így van. Tehát a biztonságot ad, amit megtanult az egyetem, hogy vannak ezek a bizonyos korstílusok, tanizmusok, stb. És ugye valamit abban nem sikerül kellő otthonossággal beleszuszakolni, akkor a legjobb arról vagy tudomást nem venni, vagy adakta tenni, vagy számbízni a komoly művészet köréből. Tehát nagyon sok festő tulajdonképpen ennek esett áldozatul, tehát hogy mondjuk a Batthyány Gyula festészete az nagyon sokáig azért nem tudott polgári jogot nyerni, mert hát nem nagyon illett abba a modernizmus felfogásba, ami a 20. század elejétől, illetve a művészet történetben meg mondjuk az 50-es, 60-as, 70-es években elindult, mert a korai képeit valahogy be lehetett tenni a szecesszióba, de utána már az ember elbizonytalanodott. Az egész Art Deco az egy ilyen nagyon nehezen körvonalazható valami volt. Tehát, hogy valóban igaz, ez a fajta mentalitás, ez a fajta szabadság, az inkább a magángyűjtők, a műgyűjtők irányába szokott indulni, mert ők szabadabban, gátlástalanabban nyúlnak a művekhez.
Bár azért ott is szerintem sokszor van, főleg a kezdőgyűjtőknél, hogy tanácstalanok, és próbálnak keresni valami konkrét irányt, és akkor utána ahhoz mereven ragaszkodnak, és szerintem pont ezért elég felszabadító lehet látni így mondjuk egy kiállítást, ami egyben nézhetünk úgy is, mint egy gyűjteményt, hogy lehet ezt így is ilyen lazán, szabadon, és nem kell kényszeredetten követnünk valamiféle általunk kijelölt utat is, nem?
Én is így gondolom, és azt még hozzátenném, hogy az egyébként egyáltalán nem baj, hogy a művészettörténet tudománya, vagy a muzeológia az, hát mondjuk így mondanám, hogy lassabban lép, mint a mondjuk a magángyűjtők társadalma, mert hogy azt tudomásukra kell venni, hogy a művészettörténet tudomány és a muzeológia az a dolog tárgyából fakadóan konzervatív, tehát a múlt megőrzésén, az értékek megőrzésén dolgozik, és neki inkább egy kicsit vissza kell fognia a túl gyors mozgástól, mert a túl gyors mozgásnak az a következmény, hogy sokszor mellé is lő az ember. Tehát egy műkereskedő, mondjuk a 19.-20. század fordulóján, ugye ma úgy gondoljuk, hogy micsoda varázslatos szemük volt a Volánnak, vagy a Bernheim Jönnek, vagy a többi jeles műkereskedőnek, hogy úgy ráérzett az impresszionistákra, a Van Goghra, a Cézanre, stb. De azt tudni kell, hogy ezek az emberek azért nagyon sok művészt, hogy úgy mondjam, megfuttattak, akiket végül az idő nem igazolt. A művészettörténet tudomány a már elfogadott értékek mentén alakítja ki az értékítéletét, az alapján hozza létre a kánont, és igazából az ideális útjának a dolognak az a magánszféra és a hivatalos szféra, a műgyűjtők, műkereskedők és a muzeológusok párbeszédéből alakul ki, és akkor jön az arany középút, és úgy jön létre a stabil értékrend.
Ha már értékrend meg érték, akkor végignézve ennek a kiállításnak az anyagát, kiemelkedő művek, főművek szerepelnek benne. amit viszonylag ritkán szoktunk aukciókon kívül látni, mert ugye az az elfogadott nézet, meg a bevett szokás, és mindenkinek az érdeke, hogy egy aukción, egy versenyben megfuttatni a képeket, és így alakul ki az értéke a műveknek, tehát így stabilizálódik egy árfolyam a különböző festőknek. Most itt versenyen kívül, aukción kívül láthatunk nagyon kivételes műveket, meg nagyon különleges, egy kicsit olyan, ahogy mondtad, például ilyen eucharisztikus tematikájú képek is vannak, de mindenféle kis furcsaság is szerepel ebben a kiállításban, amellett, hogy nagyon-nagyon különleges főművei szerepelnek nagy nevű művészeknek, hogy most miért döntött így a Kizába galéria, hogy ad egy ilyen lehetőséget, hogy árverésen kívül is lehet ilyen értékű képeket vásárolni?
Az nyilván elüthetném a kérdést azzal, hogy ezzel egyrészt nem vagyok műkereskedő, másrészt, hogy ezt a Kizába Tamás kellene megkérdezni, de ugye ennek az eladásos kiállításnak, ennek a private sale formának, ennek azért már van múltja az elmúlt egy-két évben is, már ezzel együtt talán három ilyen volt, és igen sikeres, és a konkurencia is ezt a eladási formát most már bevett módon alkalmaz, és a világban is ez visszatér. Van a gyűjtőknek, vagy a művek birtokosainak egy olyan köre, aki talán kevésbé szeretne kockáztatni, talán nem szeretné, hogy a képe, pont nem szeretné, hogy egy ilyen, hogy úgy mondjam, nem teljesen bizonyos kimenetelű versenyben venne részt, hanem neki jobban tetszik ez a nyugodtabb galériás típusú eladási forma. Másrészt ugye Magyarországon az aukciók kötött időpontokhoz kapcsolódnak, tehát van a tavaszi, őszi és a téli, és a szezon a tavaszi és az őszi között azért elég hosszú. És az alapján most például összegyűltek olyan kvalitású művek, amiket érdemes megmutatni, és érdemes a gyűjtőknek fölkínálni, és mondom, a puding próbálja az evés, ez az evés, hogy úgy mondjam, kétszer már megtörtént, és elég jó étvágya, tehát nyilván ez motiválta a galéria tulajdonosát, hogy ismét belevágjon.
Melyik képeket emelnéd ki ebből a kiállításból?
Hát nekem, mint aki ugye a magyar műgyűjtés történettel foglalkozom nagyon intenzíven, egy reveláló élmény volt, hogy annyi neves gyűjteményből kerültek most erre a kiállításra a művek, és ebből a szempontból az egri anyag, ami fantasztikus, teljesen szokatlan, hogy négy ilyen kvalitású munka előkerül, és hogy mind kiváló gyűjteményből. Tehát aki ismeri kicsit a két világháború közötti magyar műgyűjtés történetét, jól tudja, hogy két ilyen igaz ikon volt, az Oltványi Ártinger Imre és a Fruchter Lajos, és mind a kettőtől vannak abszolút egri főművek, amelyek egykor az ő gyűjteményeiket gazdagították. Az egyik a Szent Kristóf a faluban, a másik a mandula virágzás. Ezek tényleg nem csak az életműben ikonikusak, hanem a magyar műgyűjtés történetében is nagyon fontos műalkotások. Tudni kell, hogy egy olyan gyűjtői korszakot reprezentál ez a két gyűjtemény, ami egy óriási változást hozott. Ugyanolyan színvonalú gyűjtők ők, mint ami volt két évtizedek, amelynek volt a két évtizedek korábban a Kornel Adolf, Nemes Marcel, 60-i Lajos, akiknek a nevét már az egész világ ismeri, de történt egy nagy fordulat, ez ugye a Trianon volt, hogy Magyarország területe harmadára csökkent, ez természetesen a gazdasági potenciál radikális visszaesését is okozta, plusz azok a képek, amelyeket ezek az imént említett nagy gyűjtőmogulok vásároltak, tehát Cézanne, Van Gogh, vagy a korábbiak közül El Greco, stb. Ezeknek az ára olyan magaslatokba ért, és ráadásul a hamisítás olyan gyanakúvá tette a piacot, hogy változtatni kellett a gyűjtői koncepción, a stratégián, és nagyon hamar kialakult az a egyébként nagyon evidens ötlet, hogy gyűjtse mindenki a saját korát. És ezek a gyűjtők, Fruchter, Oltványi, Csesszon, Bati, Radnai Béla, ezek a saját, elsősorban a saját korszakuk vezető művészeire koncentráltak. Persze, mondjuk Fruchternél voltak Munkácsi képek, Pál László képek, Ritrónai képek is, de a gyűjtemény csúcsán a Gresham körnek az alkotói által, tehát Egri, Szőnyi, Bernát, aztán a többiek, akik a Gresham kávéház nevezetes művészasztalánál gyülekeztek. És mondom, nagyon, nagyon jó volt látni, hogy még mindig előkerülnek gyűjteményekből olyan művek, amik ezeket a kiváló kollekciókat reprezentálják. Tehát elsősorban az Egriket emelném ki, amelyek fantasztikusak. Említettem a idősebb Markó Károlyt, azt azért fontos, mert tényleg ilyen kvalitású kép, az talán évtizedekként egy-kettő szokott felbukkanni. Most ebben a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egy ilyen is előbukkant. Nagy kedvencem a fóvok között a Pehály József, aki egy mondjuk 10-15 évvel ezelőtt szinte ismeretlenné volt, egy vajdasági magyar festő, aki járt Nagybányán, és az 1908-9-10 környéki években abszolút együtt mozgott ezekkel a Párizsból hazatért a fóvizmussal ott megismerkedő festőkkel, és két kiemelkedő műve van ezen a kiállításon, az egyik egy nagyméretű falusi utcakép, egy lovaskocsival, a másik meg egy ilyen kifejezetten személyes kedvencem, egy kis interiőr kép, ami olyan hihetetlen időtlen hangulatával és a nagyon látványos színeivel én szerintem minden gyűjteménynek egy ilyen kifejezett csemege képe vagy kedvenc képe lehet.
Egyébként ilyen interiőr meg ilyen hangulatképekből rengeteg sok nagyon jó van tájképekből, amit azért sokszor lebecsülünk, és nem tartunk annyira különlegesnek, de nagyon sok ilyen nagyon édes kép van, amit jó nézni, tehát nem csak feltétlenül gyűjtői szándéka, hanem egyszerűen.
A kettő témának egy nagyon szép keveréke a Csejtei Jóhén Ferenc, aki egy ma még kevesek által ismert festő, és egy olyan, hogy is mondjam, egy felütésszerű csúcskép került elő tőle, egy nagyméretű párizsi festmény, ami egy párizsi szobából kilátást ábrázol a Szajna partra, és egy hölgyel és egy pihenő macskával, és szintén nagyon korai, ezek hát ez a 10-es évek elején készült, és hát teljesen átértékeli az egész életművet. Tehát az ilyen izgalmak miatt is jók ezek a kiállítások, mert előkerülnek olyan festmények, amelyek teljesen új színben tüntettek fel, adott esetben ismertnek, vélt, vagy teljesen ismeretlen életműveket.
Egy kicsit izgatja kíváncsiságomat ez a gyűjtő téma, hogy most beszéltél itt a 20. század elejé közepi gyűjtőkről, hogy milyen látsz az attitűdben hasonlóságot, különbséget a mai gyűjtőkhöz képest, miben más, mennyiben más a szemlélete egy mai gyűjtőnek?
Ebből a szempontból én nem vagyok ideális interjú alany, mert a kortárs gyűjtőket én kevésbé ismerem, azokat ismerem, akik mondjuk a 20. századi magyar festészetet gyűjtik. Közöttük vannak, akik nagyon-nagyon jó szeműek, és de átfogó koncepcióval és nagy művészettörténeti tudással is rendelkeznek. Talán az volt az a különbség, hogy ezek az előbb említett gyűjtők, mondjuk a Oltványi Ártinger, a Frukter Lajos, ezek meg a köréig csoportosulók, Csehszombati, ők nem csak gyűjtők voltak, hanem a modern művészetnek a propagátorai, harcosai, azon kívül pedig a művészek mecénásai is. Tehát mondjuk az Oltványi Imre, ő alapította a Magyar Művészet folyóiratot, pénzelte a KUT folyóiratot, ugye ezek tehetős emberek voltak, mondjuk az Oltványi, a Magyar Jelzálog és Hitelbank igazgatója, a Frukter egy nemzetközi biztosító cégnek, a magyar lányvállalatának az igazgatója. Hozzá kell tenni, hogy annyiban nagy változás volt a korábbi generáció nagy gyűjtőihez képest, hogy azok viszont tulajdonosok voltak, ezek az emberek bár igazgatók, de azért alkalmazottak, tehát a fizetésük, a vagyonuk az töredéke volt, mondjuk egy Kónerhez, egy Nemes Marca, illetve nem Nemes Marca eredő, a Nemes Marca azért főleg a hitelekből él, de egy Herzog Morlipot, meg egy Hapvanihoz képest, akik olyan iparvállalatokat birtokoltak, amelyek évente annyi pénzt termeltek, hogy bőven fedezték a gyűjteményépítést. Ezek a Frukter, az Oltványi, ezek, meg a Csehszombati, ezek, hogy úgy mondjam, bérből és fizetésből élők, még ha magas bérből és fizetésből, de abból élő emberek voltak. És mondom, ezek például az Oltványi, az egy hihetetlen energiájú művészeti propagátor volt, aki nem csak a Gresham asztal körül szorgoskodott és vitte a szót, hanem mondom, a folyóiratokat is pénzelte, a hírlapi cikkeket írt, összeveszett, szinte párbai kihívásokig menő hírlapi viták vitát folytatott a konzervatívabb művészeti kritikusokkal, és igazán szó szerint alakították a magyar művészeti szénát, főleg a Gresham művészeinek propagálása vagy reklámozása terén. A mai gyűjtőknél nagyon soknál ezt nem látom, nincs is igényük rá, meg sokkal bonyolultabb ma már azért annál a művészeti szintér, hogy egy-egy ilyen energikusabb vagy invenciósabb gyűjtő ennyire fontos.
Gondolkozzon.
Tehát az Oltványék csináltak könyvsorozatot, ugye az Árszúna monográfia sorozatát vitték a magyar művészetet. Tehát ők tényleg hosszú évtizedekre meghatározták a közízlést azzal, hogy elkötelezték magukat a Gresham művész csoport mellett. Ma erre párhuzamot nem nagyon látok.
Egy nagy bajom van, hogy ezt én az idők végezetéig folytatnám veled ezt a beszélgetést, de sajnos a műsorunk ide véget ért. Úgyhogy Molnos Péternek köszönöm szépen a beszélgetést, a legnagyobbak főművek fontos képek Munkácsitól Kondorig című kiállításnak voltál az egyik kurátora, hogyha jól mondom.
Hát én tanulmányokat írtam, a kurátor a Kizárok Tamás volt.
Akkor köszönjük nektek ezt a jó kis izgalmas kiállítást nyárra, amely július 27-től szeptember 10-ig látható a Kízába galériába. Köszönöm még egyszer a beszélgetést, Péter.
Én is köszönöm.
A hallgatóknak pedig a figyelmet, a műsort pedig vasárnap 15 óra 35-kor fogjuk ismételni. A mikrofonnál Gereben Kata volt.
Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n.